Hallgassuk meg Isten igét a mai napi újszövetségi ige szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 7. részéből, a 7. résznek az első 16 verséből. A főpap megkérdezte, valóban így van ez? Ő, István erre így szólt. Atyám fiai, férfiak és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki. Menj ki földedről és rokonait közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Ekkor kiment a kádeusok földjéről, és letelepedett Háránban. Miután pedig meghalt az apja, Isten áttelepítette őt onnan, erre a földre, amelyen ti most laktok. Nem adott neki ebből örökségül egy talpalatnyit sem, de megígérte, hogy neki adja az birtokul, és majd utódjának, pedig nem volt gyermeke. Így mondta meg Isten, hogy utódja jövevény lesz idegen földön, és rabszolgává teszik, és nyomorgatják 400 esztendeig. De ezt a népet, amelynek szolgálnak, ítélettel sújtom, így szólt Isten, ők pedig ezek után kiszabadulnak, és szolgálni fognak nekem ezen a helyen. A körülmetélés szövetségét is adta neki. Így nemzette Ábrahám Izsákot, és körülmetélte őt a 8. napon, Izsák pedig Jákobot, Jákob viszont a 12 ősatyát. Az ősatyák pedig féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba, de Isten vele volt. Megszabadította őt minden nyomorúságából, kedvessé és bölcsétette Egyiptom királya a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a fáraó egész háza fölé. Éhínség jött egész Egyiptomba és Kánaánra, és olyan nagy nyomorúság, hogy atyáink sem találtak élelmet. Amikor azonban meghallotta Jákob, hogy van gabona Egyiptomban, elküldte atyáinkat. Először csak ez történt, de József a második alkalommal megismertette magát testvéreivel, és így a fáraó tudomásá jutott József származása. József ekkor magához hívatta atyját, Jákobot, és 75 főből álló egész rokonságát. Lement tehát Jákob Egyiptomba, aztán meghalt ő is, meghaltak atyáink is. Átvitték őket Sikembe, és elhelyezték abban a sírban, amelyet Ábrahám ezüstpénzért vásárolt Emor fiaitól Sikemben. Kedves testvéreim, amikor augusztusban megírtam a második fél évre az áhítatoknak a beosztását, aztán elküldtem jóváhagyást az elnökségnek, és visszakaptam, akkor kihirdettem a szolgálóknak, akik most sorban következünk egymás után szeptember, október, november, decemberben. Megnéztem, hogy szeptember 12-én mi lesz az újszövetségi ige szakasz, és arra gondoltam, hogy hát, ha valaki majd szeretné elcserélni a saját időpontját, és akkor majd nem nekem kell ezt az ige szakaszt felolvasnom, és erről a reggeli áhítaton néhány gondolatot elmondanom. Hiszen miközben olvassuk az apostolok cselekedetei könyvben a jeruzsálemi gyülekezetnek, az anyaszentegyháznak a történetét, azt látjuk, hogy az anyaszentegyház micsoda sodró erejű közösséget formált a hívőkből, akik befogadták Jézust. Olvasunk a növekedésről, ami napról napra történt. Olvasunk arról, hogy csodálatos szabadulások történtek a gyülekezetben, lelkileg is, testileg is. Olvasunk arról, hogy csodákat is tettek az apostolok gyülekezeten belül is, azon kívül is, a városban. És olvasunk arról, hogy a gyülekezetben, az Anyaszentegyházban támad feszültséget is, milyen bölcsen Isten szent lelkétől vezetve kezelték az apostolok, a gyülekezet vezetői, és miközben ezt a csodálatos áradást érzékelteti, Lukács is olvasuk a tollából, a közben, éppen most oda jutottunk, hogy Istvánt elsodorja a bíróság elé, a tömegnek a dühe, hogy István egyedül áll az ellenségeinek a gyűrűjében, hogy István kiszolgáltatva, a közösségétől elválasztva, ott van abban a szorult helyzetében, ahol az élete és a halála a tét. És pont őt, aki a hét diakónus egyike, ahogyan olvastuk nemrégen, pont őt, aki úgy értettem én, ahogyan megválasztják a hét diakónust, aki maga a megoldás, őt ajándékozza, őt is ajándékozza a Szentlélek, a gyülekezet közösségének, az Anya Szentegyháza, éppen azért, hogy a lendület tovább haladjon, hogy a gyarapodás tovább tartasson, hogy a csodás élek nem ismétlődhessenek, hanem szaporodhassanak, hiszen Istvánról azt olvassuk, hogy mindezt ő rajta keresztül is munkálta a Szentlélek. Hát jó dolog erről állítatot tartani, hogy István ilyen helyzetbe jut. Vajon hálás feladat-e ilyen ígéről, ilyen igeszakaszról állítatot tartani? És azzal szeretném kezdeni, hogy éppen ezt gondolkoztatott el legelőször, hogy na de hát csak hálás feladataink vannak-e vajon nekünk ma, vagy az akkori keresztényeknek. Vajon nem vágyunk-e túlságosan is arra, hogy mindig győzedelmesek legyünk, hogy mindig minden akadály elháruljon előlünk. Vajon nem vágyunk-e túlságosan is arra, hogy mindig mindenért megdicsérjenek minket, mindig mindenért hálásak legyenek, hogy mindig minden könnyedén menjen, és hogy mindig azonnal élvezhessük annak a gyümölcsét, láthassuk az eredményét, örvendezhessük annak, hogy hogyan árad és mutatkozik meg az a Szentlélek munkájának az eredménye a mi életünkön, a mi szolgálatunkon keresztül. És azt hiszem, hogy éppen ezért, mert Istvánnak ezt a kiszolgáltatott helyzetét látjuk, szabad nekünk is feltennünk tehát először ezt a kérdést, hogy olyan mi mennyire vágyunk a csak hálás feladatokra, és mennyire tudjuk elfogadni, és hűségesen végezni, és teljes lelkesedéssel, teljes odaadással a hálátlan feladatainkat is. És azt is érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy vajon melyikből van valójában több. A hálás feladatainkból, vagy a hálátlan feladatainkból? Vajon hogy érezzük mi, hogy mi az, ami hálás feladat, mi az, ami hálátlan, és hogyan látják ezt a többiek? Akik között szolgálunk, akik között munkálkodunk, akiknek végezzük a feladatainkat. És hogyha ezt meggondoljuk, hogy vajon mi hogyan is viselkedünk a hálás meg a hálátlan feladatok elvégzése közben, akkor pedig feltetjük magunknak is a kérdést, hogy mi vajon nem szoktunk-e ilyen helyzetbe jutni, mint amilyenbe István vértanú jutott. Vajon mi mindig abban a védelmező, abban az oltalmazó, abban a szerető, abban a támogató közösségben éljük-e az életünket, amit Anyaszentegyháznak, amit gyülekezetnek, amit családnak nevezünk és megélünk, nincs-e úgy mindannyiunkkal, hogy nem lehet otthon ülni, nem lehet mindig ott lenni, hanem ki kell lépni, hanem máshol is el kell menni, és nem esik-e meg velünk is az, hogy olyan kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, amikor nincs mellettünk, aki rokon szenvezne, nincs mellettünk, aki támogatna, nincs, aki segítene, nincs, aki együtt érezne velünk. Nem érezzük-e mi is így magunkat, gyakrabban vagy ritkábban, hogy az ellenség vesz körül, hogy ki vagyunk szolgáltatva, hogy nincs segítség és nincs támogatás, nincs, akinek megesne rajtunk a szívem. Én egy ilyet hadd mondjak el a saját életemből, már jó régi példa, ami valószínűleg nem ismétlődik, amikor én kisgyermek voltam, akkor tégláson laktunk, ott volt lelkész édesapám, és téglás akkor is arra volt már híres, hogy ott működött a hajdúsági iparművek, amely egyrészt polgári üzem, de másrészt hadüzem is volt, és ezért igen erős pártmunka folyt a településen, aminek sok elét láttuk, és az egyik következménye az iparosodások az volt, hogy éppen a templom mellé sikerült felépíteni először egy lakótelepet, aztán még egy lakótelepet, és oda telepíteni a munkásoknak a gyermekeit, és annyira közel voltunk egymáshoz, hogy leugrottam a templom kerítéséről, már ott is voltam a lakótelepnek az udvarán, és hát egyszer szerencsétlenségemre elfogtak a gyerekek, akik ott az iskolatársaim voltak, meg akik hát ismertük egymást, és elkezdtek szórakozni velem, mivel hogy lelkész gyermek vagyok, mivel hogy hívő ember vagyok, és a földre szorítottak, és ott kényszerítettek, vagy akartak kényszeríteni mindenfélére, ami tőlünk ugye távol áll, és bizony én ott átéltem, hogy hiába van a szinte kiáltásnyira a szüleim. Hiába vagyok a, akkor falu most már város közepén, hiába ott a lakóházak, a tömbök körülöttünk nincs, aki segítsen, és mégis volt aztán persze felnőtt, aki kiszabadított engem, és elzavarta a srácokat. Ez egy nagyon valóságosan, fizikailag is megtörtént esemény volt, azóta ilyen ritkán ér, de én azt hiszem, hogy ha belegondolunk a saját életpályánkba, a pályafutásunkba, akkor azért felfedezünk olyan helyzeteket, olyan eseményeket, amikor hasonlóan, mint István, ott vagyunk kiszolgáltatva, ott vagyunk egyedül, nekünk szegezik a kérdéseket, és válaszolnunk kell. Ezért tehát egyáltalán nem felesleges a Szentírásból ezt a történetet, és ezeket a történeteket sem olvasni, ezért szabad éppen, hogy arra gondolnunk, hogy Isten választottainak az élettörténete az többségében nem diadalmenetről szól, nem a győzedelmes helyzetekről szól, hanem nagyon is sokszor éppen, hogy a szorult helyzetekről, a kiszolgáltatott helyzetekről, az egyedül létre, amikor nincs ember, aki támogasson, aki mellettünk legyen, aki segítsen, vagy együtt érezzen velünk. És ezért érdemes megkérdezzünk, hogy mi nem szoktunk-e ilyen helyzetbe jutni, ha nem is úgy, mint István, hogy élet és halál kérdés, ha nem is úgy, mint István, hogy ott jogilag dönthettek halálra, ítélhettek, vagy elítélhették a nagy tanácsok, a tagjai, de nem érezzük-e mi is úgy, hogy ott a hamisság az életünkben, hogy akár hazugsággal támadnak meg bennünket is, és nem érezzük leginkább azt, hogy ilyenkor meg, mintha elhallgatna a többieknek a szava, akik pártolhatnának bennünket, akik igazolhatnának bennünket, akik támogathatnának és segíthetnének bennünket, nem érezzük-e magunkat tehát olykor védekezésre kényszerítve. Hiszen ennek a bibliai szakasznak a közismert elnevezés az, hogy István védő beszéde, és ez arra utal, hogy őt ott falhoz állították, kérdést tettek fel neki, és erre a kérdésre válaszul mondja el a védőbeszédét. És ez a másik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy vajon védekezik-e István. Ahogy olvastuk most a beszédének az első részét, nem olyan ez a beszéd, nem olyanok a megfogalmazásai, mint amikkel arra törekedne, hogy minél hamarabb megszabaduljon a vele szemben állóknak a hatalmából, hogy minél előbb elengedjék az ellenséges gyűrűből. Vajon amikor mi szorult helyzetben vagyunk, vajon amikor mi úgy érezzük, hogy most nálunk erősebbek vesznek körül bennünket, nem is gondolattal. Amikor bennünket is kérdőre vannak, akkor nem az van-e bennünk legelőször, szinte ösztönösen, hogy jaj, csak most hadd szabaduljak ki innen. Jaj, csak most hadd meneküljek meg. Csak most ez oldódjon fel ez a helyzet, hadd haladjunk tovább, és majd aztán, hogyha megnyugodhatunk, hogyha biztonságban vagyunk, akkor majd kielemezzük, hogy mi is történt. Akkor majd átgondoljuk még egyszer, hogy mit is lehetett volna mondani, vagy mi lett volna a helyes magatartás, hogyan lehetett volna a helyt állni. De először hadd nyerjünk egy kis időt, hadd szabaduljunk meg, hiszen a megmenekülés, az benne, a menekülés iránti vágy az benne van az emberben valóban ösztönösen, nem jó. Kényelmetlen, kellemetlen, sőt, veszedelmes lehet. Meg kellene valahogy menekülni. És itt az a kérdés éleződhet ki, hogy vajon nem ismétlődik-e gyakran a mi életünkben is az, hogy hát egy kis időhöz szeretnénk még jutni. És István példája azt mutatja nekünk, hogy ő nem valamennyi kis időt szeretett volna nyerni, hanem az örökké valóságra tekintett. És ez a nagy szónak túlságosan fenkölt, emelkedett kifejezésnek hangzik, és mégis megtörténhet bizony, hogy az ember úgy éli végig az életét, hogy mindig csak egy kis időt szeretne nyerni. És majd valamikor, majd később az örökké valóságra is gondolni, és hányszor elmulasztjuk észrevenni a mindennapi helyzeteinkben, hogy ez itt most döntő helyzet. Ez itt most nem lényegtelen, nem mindegy, hogy hogyan válaszolok, hogyan viselkedek, hogyan akarok megmenekülni tőlük, vagy pedig úgy, ahogy István példát adott, helyt állni, és nem olyan védő beszédet mondani, ami a mentegetőzésről, önmagyarázkodásról, az azonnali megmenekülésről szól, hanem ami valóban választ ad, az igazán fontos kérdése, mert hogy mit is mond István. Ugye azzal vádolják őt is, amivel Jézus is egyébként, hogy lerombolja, le akar rombolni, azt hirdet, hogy le fogják rombolni a templomot, és mi lesz akkor velünk? Jézus is ezzel vádolták meg. És amikor István megértette ezt a vádat, és ezt a kérdést feltesz főpap, hogy valóban így van-e, akkor erre a kérdésre válaszol azzal, amit az előbb olvastunk, talán kicsit hosszúnak tűnt, talán egy kicsit unalmasnak is tűnt, ismerjük a pátriárkáknak az életét, és ami még ennél is súlyosabb, hogy olyan szomorúnak tűnt. Hát az ember életének a nyomorúságairól szól Istvánnak a beszéde. Hogy születünk, meghalunk, vándorlunk, odébb megyünk, reménykedünk, aztán nem jön be, nem úgy jön be, és aztán végül is meghalunk, és aztán végül is eltemetek minket, még jó, hogyha van hová, amit pénzen megvett az idegenektől Ábrahám. István ezeket az emberi sorsokat említi, de ha belegondolunk abba, hogy mit is mond, akkor ez lehet azt hiszem a fő üzenete ma nekünk az ige szakaszból, hiszen még az ellenségei a jeruzsálemi templomra mutogatnak és arra hivatkoznak, és abban reménykedik, és az a hitük középpontja, és hát arról beszél, hogy hol volt a jeruzsálemi templom, amikor Isten megszólította Ábrahámot. Hol volt, amikor őt elhívta, amikor vezette az úton, amikor az ellenségei kezébe került. Hol volt, amikor az ígéretet adta neki, hogy őben áldatik meg a föld minden nemzetsége. Hol volt még akkor jeruzsálemi templom, amikor Jákob vándorolt, amikor Józsefet a kútba dobták, amikor a börtönmélye volt József. Nem volt még jeruzsálemi templom, de Isten már volt. És Isten nem azt várt, hogy Jeruzsálemi templom hadd épüljön már fel, hogy ott helyet foglaljon, hanem ott volt Jákobban a pusztában, álmában is megerősítette, hogy itt vagyok veled, ott volt József fel a kút mélyén, ott volt József a börtönmélyén, sőt, a fáró palotájában is. Egyszerűen Istvánnak a bizonyság tétele erről szól, hogy lehet csak az emberi nyomorúságot látni, az esendőséget, a mulandóságot, az emberi bűnöket, ez nagyon fontos, de ezekben mindben szabad meglátni azt, hogy Isten nem távol volt, Isten nem valahol messziről adott jó tanácsokat, hanem ott volt a választottaival, ott volt velük minden mélységben, minden bajban, és onnan is megszabadította, onnan is kivezette őket. Azt gondolom, hogy ez nekünk is nagyon fontos, hiszen mindannyian, hogy mondtuk az előbb, kerülünk olyan helyzetbe, helyszínre, ahol nem érezzük komfortosan magunkat. De ott is mutatjuk, hogy az Úristen velünk van. És befejezésül még egy saját élményt hadd mondjak el, ami egy kicsit később, mint a gyerekkorom. Amikor lentébe vittek bennünket katonának, akkor hát elég úgy éreztük magunkat, hogy ki vagyunk szolgáltatva, még akkor is, hogy egyébként teológusok többen voltunk együtt. És hát különösen szorult helyzetben éreztem magam, amikor a századparancsnok behivatott az újonc kiképzés után már, tehát az igazi tényleges századparancsnok, és leültetett, hogy ő most írnokot keres magának, és ugye próbákat tesz, hogy kit válasszon majd ki. És én nekem nagyon szokatlan volt az a helyzet, hogy egy ilyen nyilván pártag, nyilván ateista, nyilván nem túl barátságos, szimpatikus emberrel négy szem közt. És mikor diktált és írnom kellett, akkor egyszer csak azt a mondatot diktálta, hogy a nagy keresztény egyház szakadás 1054-ben volt. És akkor értettem meg, hogy így adott jelet ő, vagy így adott jelet az Úristen, hogy ott is ott van. Nem kell rettegni, nem kell félni, mert ott sem vagyok egyedül. Azt kívánom, hogy mindannyian érezzük ezt meg, hogy soha nem vagyunk egyedül. Amen. És előtted örvendez a széles föld. Úr Jézus Krisztus, áldott kősziklánk, dorgáló szavattól elcsendesedtek a szelek, és a háborgó tenger is neked engedelmeskedett. Tanítványaid életét még a habok között is megerősítetted és megtartottad. Kérünk téged a mai napon is tarts velünk, dorgáld meg ellenségeidet, és tarts meg minket minden veszedelemben. Áldott, jóságos és életadó Szentlélek, aki csendes erőddel szárazzá tetted a tengert, és Isten népének szabadulást adtál, Hasd át életünket szelíd fuvallatoddal, hogy a veszedelem és a fájdalom is a szabadulás ideje legyen. Tiéd a dicsőség és dicséret és háladás, Atya, Fiú és Szentlélek, teljes szent háromság. Amen. Imádkozunk az úri imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, aki a dicsőség most és mindörökké. Amen.